később akár többször megnézni, kifejteni, megnézni, kicsit gondolkozni. Ezért is szeretik a párbajtörvívást, mert nagyon sok változó van benne, nagyon bármikor bármi történhet, többfajta megoldási képletek vannak. Én azt gondolom, hogy Eszter, de utána nyilatkozta is, hogy készült el, illetve készülni fog hasonló helyzetekre, akár az ellenfelével tekintetében, és a Dávid pedig ennek pont az ellenkezőjébe volt, és ő hozott egy másik megoldást, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha az a kérdés, hogy miért lehet a párbajtörbe beleszeretni, akkor ez a két mérkőzés, vagy maga a két négyes döntő, az egy kiváló reklámja lehet egyébként ennek a szakárnak, ennek a sportnak.
Ennyire sokat számít a párbajtörben a harmadik harmad? Ezt csak azért kérdezem, mert ugye Eszter 11-6-ra vezetett, onnan vesztett a harmadik harmadban, gyakorlatilag ott jött fel az ellenfele, egyenlített és ráadást tussal nyert. A Nagy Dávid pedig ott fordította meg a maga javára, szintén úgy, hogy nagyon komoly hátrányban volt, és vezetett sokkal ellenfele, a kazak Szertály, aki egyébként a 16 között Siklósi Gergőt győzte le, úgyhogy meggyőződésem, hogy azt az asszót Siklósi nyeri, akkor magyar döntő lett volna Siklósi Nagy Dávid. Szóval, hogy ennyire fontos a harmadik harmad a párbajtörben?
Sokszor beszélgettünk erről, hogy ugye háromszor három percet vinnak a vívók, ugye az első harmad az alapvetően a szúró távolság felvétele, akár egy kicsikét megismerik egymást a vívók, ha már vívtak együtt, akkor is, ha még nem vívtak, akkor még inkább a közepe az ugye, amikor haladunk, amikor alapvetően próbálják már a taktikai fölényt kialakítani, és a harmadik harmad, aki elől van, az megpróbálja befejezni az asszót, aki lemaradásban van, az bejön. Úgyhogy alapvetően egy ilyen nagyon jó végjátékot láttunk. Én azt gondolom, hogy az asszók 80%-a, 90%-a így működik. Egyébként a párbajtörben sokszor maga a taktika sokkal inkább dominál, mondjuk, mint a karddal szemben. A kardban mindig elérik a 15 tustot, nem jár le az idő. A párbajtörben akár az idővel lehet játszani, tehát ilyen értelemben egy picit szélesebb az a repertoár, az a lehetőség, ami nem közvetlenül, vagy nem direktben csak akciókban mérhető. Úgyhogy a utolsó harmad abszolút, és azért azt is látni kell, hogy én azt gondolom, hogy az igazán súlyos versenyek csak most érkeznek, most jön ugye az U23-as Európa-bajnokság, jön a felnőtt Európa-bajnokság és a világbajnokság, és azt gondolom, hogy ezeket a tapasztalatokat érdemes ezekre a nagy versenyekre elvinni.
Most ugye a Papp László Sportarénában rendeztétek ezt a versenyt, mind a férfiaknál, mind pedig a hölgyeknél a párbajtör Grand Prix-t, és nem a bokcsarnokban, és először volt a Papp László Sportarénában vívóverseny. Ugye 2003-ban adták át a Papp Lászlót, és gyakorlatilag ez volt az első. Ugye régebben a Budapest Sportcsarnokban, a BS-ben volt például a 91-es világbajnokság, ahol ugye három aranyérmet szereztek a miénk fantasztikus versenyen. De a Papp Lászlóban most először volt. Milyen volt a helyszín, mit mondanak a vívók, nektek hogy tetszett?
Mindenki nagyon elégedett volt, tehát abszolút, ugye az is kérdés volt, hogy az a körítés, az a dolog, amit a verseny köré a rendezők raknak, a megjelenés az átvihető legyen. Én azt gondolom, hogy a Papp László ilyen értelemben maximálisan megfelelt. Mind a kiszolgáló helységek, az egész, ami a verseny körül volt, én azt gondolom, a csillagos ötös, de eleve a Papp László fantasztikus állapotban, úgyhogy nagyon jó, hogy Budapestnek van egy ilyen szuper sportcsarnok, ami nagyon sok mindenre lehet használni. Talán egy picikét elvész benne, tehát azért a Papp László elképesztően nagy. És ez talán egy picikét olyan árnyaltabbá tette, de ez az egyetlen, ha nagyon akarok kötözködni. Tehát tényleg, ha csak nagyon akarok kötözködni, ezt az egyet tenném mellé, hogy úgy elvesztünk benne, mert óriási, fantasztikus.
És egy picit beszéljünk a többi magyarról, hiszen említettük, hogy 18-an jutottak a főtáblára, ugye voltak, akik kiemelteként egyből főtáblások voltak, de többen nem. És ugye a 8 közé mindkét nemnél 2 magyar be tudott kerülni. Ugye ráadásul a hölgyeknél éppen a negyeddöntőben Muhari Eszter Nagy Blankával kellett, hogy vívjon, pedig Blankának is nagyszerű volt a napja. És könnyen lehetett volna, hogyha ők nem kerülnek össze, hogy két magyar a 4-ben is van. A férfiaknál pedig Fenyvesi Csaba, aki hát édesapját, hogy mondjam, megelevenítve a Páston vívott nagyszerűen.
Az a helyzet, hogy amikor hazai verseny van, akkor az jól működik, hogy a hazai, az adott nemzetnek a sportolói jól teljesítenek. Tehát fantasztikusan teljesített mindenki. Ilyenkor egy kicsikét. Én inkább egy másik oldalról hoznám meg, hogy az a jó a vívásban, ugye van három fegyver, nem, hogy mindig kiegészítik egymást ezek a szakágok. Tehát, hogy valakinek egy kicsikét kevésbé nem megy, akkor mindig egy másik fegyver nem előlép, és újabb fantasztikus eredményeket ér el. Azt tudtuk, hogy a párbajtőrben nagyon erős a mezőny, mind az első csapat, mind a második, akár a harmadik csapatot is ki lehetne állítani. Nem könnyű azoknak, akik elő vannak, ugye a férfi párbajtőr olimpiai bajnok, de a négy csapattag mögött legalább, ahogy ezen a verseny is, ugye 11-en voltak 64-be, tehát legalább még egy másfél, majdnem két csapatot oda lehetne állítani, és én a mögötte lévő utánpótlást ismerve még tudnék egyébként egy-kettőt, aki oda fog érni, sokszor kérdezte, hogy vannak-e tehetségek, vannak tehetségek. Én direkt nem szeretnék nevet mondani, mert senkire nem tenném rá ezt a terhet, de nagyon-nagyon sok tehetséges vívónk van. A női párbajtőrbe pedig már nagyon várjuk, hogy egy ilyen aranykorszak után egy újabb, igazán erős korszakunk alakuljon ki, és azt látom, nem elkiabálva, hogy kezd összeállni. Ugye nem sokára olimpiai félidőben vagyunk, jelen például a nőtt csapatunk kvalifikációs helyen van, vagy legalábbis kimenne, ha most zárnánk, akkor ott lennének az olimpián, és ez egy régi áram, hogy az olimpián újra kint legyen a női párbajtőr. Én azt gondolom, hogy abszolút egy jó irányba vagyunk ezen az úton.
És még egy kicsit a férfiakhoz visszatérve, ugye ha már említettem Fenyvesi Csabát, ő volt, aki még a nyolc közé tudott jutni Nagy Dávid mellett, és hogy miért említettem az ő édesapját, tehát az ő édesapja a 2015-ben elhunyt idősebb dr. Fenyvesi Csaba volt, aki három olimpiai aranyérmet nyert, ugyanebben a fegyvernemben, párbajtőrben, 1968-ban Mexikóvárosban, kettőt pedig 1972-ben Münchenben. És érdekesség, hogy a fia ugyanúgy Halla Péter tanítványa, mint a győztes Nagy Dávid, úgyhogy Halla Péter mesternek.
Igen, Halla Péter mester nagyon sok párbajtőrözőnek a mestere, és nagyon sok munkája van abban, hogy ilyen szép eredmények születnek.
Ott volt a nyolcban bizony, szóval gratulálunk nekik, és természetesen a többieknek is, de hát volt még a párbajtőr mellett gyönyörű eredmény a hétvégén.
Igen, nagyon sok, ugye minden fegyvernemben voltak világkupák, ugye Kairóban tör volt, és a kardban szét lett választva, Padovában volt a férfi kard, világkupa egyéni és csapat, és Athénban voltak a hölgyek, ugye a hölgyeknél Battai Sugi az athéni világkupát megnyerte, és Szűcs Lusz a harmadik helyezést ért el, ami ugyancsak fantasztikus, mind a két lánynak nagyon jó éve van, Suginak kifejezetten erős éve van, úgyhogy jól működött, ott csapatban negyedikek lettünk. Padovában, a Luxádon ez egy nagyon-nagyon nagymúltú régi verseny, nem csak én, hanem Gedővár, nagyon sokan vívtak előtt, ez egy nagyon-nagyon tényleg nagymúltú verseny. Ott az egyéni küzdelem, hát ha őszinte leszek, azért nem úgy alakult, ahogy azt reméltük. Sajnos 64-ben a kiemeltek, illetve akik tovább jutottak is, befejezték a versenyzést, és azt gondolom, hogy valamennyire ezt a csalódottságot a csapat harmadik helye, ami nagyon kellett ugyancsak, mert ebben az évben azért sajnos nem volt annyi kimagasló eredményünk, de ezzel a harmadik helyen azért a csapat mutatta, hogy ott van. Nemcsik Zsolt keresi azt az összeállítást, amivel lehet működtetni ezt a csapatot. Ugye erről sokszor beszéltünk, hogy alapvetően egy fiatalítás előtt, vagy egy korszakváltás környékén vagyunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a harmadik hely, ez egy nagyon jó, mégis talán a vívókat, meg mindenkinek mutatjuk, hogy ott vagyunk, de ezzel együtt ugye az EB-n és a VB-n megszerzett pontokat meg kell majd őrizni, úgyhogy igazából a nagy munka az most következik.
Visszatérve a hölgyekhez, Battai Sugár Katinka a második világkupa aranyát nyerte meg pályafutása során. Ugye a világkupát nyerni sokan azt mondják, hogy néha nehezebb, mint olimpiát.
Egész biztosan. Ugye Dávid László tanítványa, a Deac versenyzője.
Mert hogy olyan mezőny van.
Abszolút, tehát hogy azt kell látni, ugye sokszor beszélünk az olimpián, is nagyon nehéz, tehát nem mondanám azt, hogy ez egy könnyű verseny, de az olimpia tekintetében a kvalifikáció lényegesen nehezebb, mint maga a verseny. Egy világkupán nagyon sokan ott vannak, egy nagyon erős massza van, amin át kell menni, át kell ütni magát az embernek, minden tekintetben, akár a GP, akár a VK, egyébként ezek nagyságrendek ugyanegyek, csak egy picit más a lebonyolítás, elképesztően erősek, és amiről olyan sokszor beszélgettünk, hogy akár az utánpótlás világbajnokság, Európa bajnokság után már nincsen könnyű ellenfél, nincsen könnyű nemzet, mindenhol nagyon jó vívók vannak, mindenhol elképesztő jó edzők dolgoznak, tehát oda megyek, és majd nem tudom kit, most direkt nem mondok nemzeteket, hogy majd simán behúzzuk, és megyünk tovább, ezt már ma már nem lehet mondani, és ezt azért mondom így, hogy akár a nézők, akár a hallgatók, amikor egy vívó versenyt látnak, és akár egy a vívásban új nemzetet látok, nem lehet már így legyinteni, de ezt a versenyzőknek, vagy akár a szövetségnek, vagy a versenyzőknek nem szabad úgy hozzá, hogy ez egy sima. Már nincs sima. A magyar kard, vagy bármely fegyvernemben a technikai tudásunk, én azt gondolom, hogy fantasztikus, a múlt eredményi nagyon jók, de hogy alapvetően azért ez egy kicsikét most már más verseny, hiszen sokkal-sokkal többen vannak a pályán, és önmagában lényegesen erősebb, vagy nagyobb kihívásokat kell megoldani.
Neked volt olyan helyszín, ami mindig szerencsét hozott, ahol nagyon szerettél vívni?
Én nagyon sok, ugye nekem két, én összintem ezek, vagy 32-ben voltam, vagy beütöttem valahogy magam 8-ba, én nem öntöttem az eredményeket, azért ezt hozzá kell tennem, nálam sokkal eredményesebb vívókkal sikerült együtt vívnom. Én nagyon szerettem Spanyolországot, Madridot annak idején, most is van emlékeim szerint, vagy volt sokáig Madridban világkupa, Atént nagyon szeretem, ugye ott az olimpián is kint voltam, VK 8. vagy 5-8. Helyezésem is volt. Én szerettem Moszkvát. Nagyon jó volt Moszkvában vívni, elképesztő jó vívókkal találkozott az ember. Ugye ott volt egy mondás, volt a nagy terem meg a kis terem. A nagy teremben vívtak általában nagyok, és akkor lementél a kis terembe, és olyan orosz vívókkal találkoztál, aki ha nem ott él, és nem tudom, 300-an vívnak, akkor bármely nemzetnek a válogatottja lenne. Úgyhogy vannak ilyenek, de a Luxardo elképesztően jó verseny. Nagyon sokáig New Yorkban, a New York Athletic Clubban volt a verseny, de volt Bostonban. Tehát én alapvetően szerettem, Varsóban volt. Nem tudnék egyet se kiemelni, mindegyik önmagában nagyon jó volt.
Azért kérdeztem, mert Batthyay Sugár Katinka, ahogy említettem az előbb, kétszeres világkupa győztes, és az első világkupa aranyát még 2023 márciusában ugyanott Aténban gyűjtötte be, mint most a másodikat, és csak ezért
az első világkupa döntőmet, a harmadik helyet azt én is Aténban szereztem.
Na tessék, akkor a magyar
Atén jó hely, Atén jó hely.
Magyar vívók ott ki tudnak teljesedni.
Atén jó hely, igen.
Igen, és azt mondta egyébként Sugi, ahogy ugye nagyon sokan hívjuk őt, hogy nagyon koncentrált volt, és amikor több tust kapott egymás után, akkor se indult el abba az irányba, hogy jaj, most akkor mi lesz. És ez azért nagyon-nagyon fontos, ugye hányszor beszéljük, hogy a mentális dolgokon mennyi múlik.
Igen, nagyon-nagyon sokat változott a sport abban a tekintetben, hogy ezek a kiegészítő plusz dolgok mennyire hozzátevődnek, akár az étkezés, akár a gyógytornától kezdve a mentális felkészülésig. Lényegesen összetettem, nagyobb a verseny, sokkal több mindent kell bevonni, sokkal több oldalról kell egy problémát, egy feladatot megközelíteni. Én azt gondolom, hogy egy verseny nem úgy sikerül, vagy kettő, vagy három, akkor kicsit hajlamosak vagyunk mi magyarok, akkor atya úristen, akkor már világ vége van. Legyen egy hosszú távú terv, hogy honnan, hova akarunk elmenni, legyen erre egy út, de legyen legalább erre az útra 3-4 verzió, és aztán meglátjuk, mert hol így, hol úgy hozzá kell nyúlni, hiszen rajtunk kívül nagyon sok változó van, amivel számolni kell, és azt gondolom, hogy van egy ilyen, van hozzá erő, van akarat, van tudás, akkor ez meg lehet csinálni. Tehát én továbbra is azt gondolom, hogy egyébként önmagában a magyar sportolók, a magyarok alapvetően nagyon tehetségesek. Ennek a tehetségnek van egy másik oldal, hogy néha talán azért elszáll, vagy elszalad velünk a szekér, és akkor jönnek a pofonok, de De én azt szoktam mondani a gyerekeknek, aki együtt dolgozom, hogy nem lehet jól támadni, ha nincs néhány egy kis védés. Nincs sötétség, ha nincs fény. Tehát, hogy ezek így arányban vannak, és aztán a végén minden mérleg, a mérleg alapján ez szépen egyelőre kijön.
Még egy kicsit visszakanyarodva említetted ugye az orosz vívókat, és igen, beszéltünk Battai Sugár Katinkáról. Ugye a döntőben a regnáló világbajnokot, az orosz Jana Jegorjánt győzte le Athénban, ami önmagában óriási teljesítmény.
Igen, az orosz vívók ugye jönnek vissza folyamatosan a nemzetközi versenyeken. Én azt látom, hogy vannak olyan fegyvernemek, ahol beberobbannak, és vannak, ahol még ez a azonnal itt vannak, és akkor szétszaladunk, illetve mindenkit elvernek rész, azért ez hiányzik. Hát ő nekük is azért az láthatóan ez a 3-4 éves kihagyás megfogta a szekerüket. Én azt gondolom, hogy leírni nem szabad őket, de kell velük számolni, viszont azt sem gondolom, hogy akkor most nekünk, nem tudom, remegő lábbal kéne bárkinek is a pásra menni, hogy orosz vívóval találkozik. Jó velük találkozni, jó velük vívni, és leginkább a sportról beszélgetni.
És még egy kérdés, amit boncolgatni szeretnék ezzel az athéni világkupával kapcsolatban, hogy volt-e olyan nemzetközi verseny, amikor magyar vívóval kellett megmérkőzned a továbbjutásért, és hogy az önmagában milyen érzés?
Na, én emlékeim szerint nem nagyon, nagyon ritkán.
Sőt, hogy az elődöntőben itt Battai Sugár Katinkának pont az egyik, hanem a legjobb barátnőjével, Szűcs Lucával kellett vívnia.
Ezek mindig borzalmasan nehezek, mert elmegyünk a világ végére, vagy bárhova, és akkor magyarra vívunk, ez nem túl jó. Itthon is ugye nagyon sok ilyen asszó volt itt a GP-n is. Ezek nem túl szerencsések, de ez benne van. Nehéz, de a Páston nincs barátság. Felmegyünk, a szabályok mindenkire úgy vonatkoznak, utána lejövünk, én azt gondolom, hogy 10 perc mindenkinek jár, hogy kifújja a mérgét, vagy önfeledten örüljön, és aztán az a normális, ha utána mindenki normálisan tud újra beszélgetni, és a kapcsolatok helyreállnak, vagy legalábbis úgy mennek tovább, hogy előtte.
Ugye Battai Sugár Katinka még csak 23 éves, és már kétszeres világbajnok csapatban. Látva a magyar női kardozókat, ha az egyénit nézzük a következő években, mennyire mondható ki az, hogy talán ő lehet, aki a legtöbb nagy eredményt tudja majd produkálni?
A mostani eredmények alapján azt gondolom, hogy reményteljes a helyzet, de Lucának
igen,
is...
Igen, nem véletlenül hoztam ezt szóba.
Luca is abszolút, és akkor oda tehetném Spiszanát, aki ugyancsak idén berobbant, ugye egy második helyjel. Én azt gondolom, hogy női karban egyébként el vagyunk kényeztetve, tehát nagyon sok tehetségünk van.
Igen, bár mindegyik szakágban így lenne, és ahogy fiatalokkal is.
Igen, hogy fiatalokkal, de erről múltkor beszélgettünk, hogy azért ennek van egy hullámzása, egy nagy korszak után mindig jön egy picikét ínségesebb időszak. Zárójelben ezt nem mi rontjuk el, hanem nagyon sok nemzetnél ezért ez kimutatható. Az lehet, hogy lehet ezt egy picikét jobban kezelni, vagy dinamikusabban, vagy hogy kevésbé legyen ilyen szélsőséges. Én azt gondolom, hogy mindenhol rendben vagyunk, de amit a legelején mondtam, az egyik fegyvernemek nem megy, akkor megy a másik, és nézzék el nekem, vagy ha beszélgetünk, ugye mi sokszor beszélgetünk mikrofonon kívül, ugye, hogy a három fegyver nem azért csípkedi egymást, de ha kell, akkor odállnak egymás mellé, és ez teljesen normális, és szerintem ez teljesen rendben van. A végén együtt tudunk körülni, együtt tudunk sírni, és szerintem fontos, hogy csapatként működik az egész vívósport, mind a három fegyver nem, mind a hat szakág.
Egyébként abszolút egyetértek, hogy nem csak Battai Sugár Katinka, aki nagy eredményeket érhet el, csak ő most tényleg annyira stabilnak tűnik.
Így van.
Meg valahogy tehát a mentalitását is látva, meg a víváshoz való hozzáállását, hogy tényleg azt érzi az ember, hogy számára ez a legfontosabb. Tehát, hogy sokkal kevésbé a külsőségek embere, ő tényleg az edzésben hisz, munkában, dolgozik,
nagyon kedves,
és nagyon technikás vívó.
Nagyon mosolygós, ugye Dávid Lacival pont írtam rájuk, amikor megvolt az eredmény, hogy picikét magaminek is érzem az eredményüket, mert hogy kim voltam az egyik keretedzésen, és beszélgettünk hármasban, ez logikusan semmi közöm hozzá, tehát ez csak az övék. Igen, tehát, hogy jó az aura, ami körülöttük van, és azt gondolom, hogy egyébként ezt érzik ők is, és érzik az ellenfelek is, hogy olyan jó az a flow, amit ők mutatnak, vagy amiben vannak, és azért ennek van súlya, reményem szerint ez sokáig így marad.
Még egy pici időnk van, U23-as versenyt, erről is beszélgetünk mikrofonon kívül,
van.
Hogy szóba kellene hozni, hát tessék akkor.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Ugye hétvégén U23 Cagliariban U23-as Európa-bajnokság van, ez az U23-as Európa-bajnokság, ez korábban egy nehezen értelmezhető verseny volt, hiszen a juniorok fölött van, de még igazából a felnőttek alatt. Ez annak a versenynek leginkább az az értelme, hogy azok, akik nem tudnak direktbe egyből a felnőtt csapatba kerülni, bennmaradjanak a versenyrendszerben.
A későn érő típusok.
Így van, legyen miért küzdeni, legyenek olyan versenyek, ahol ott vannak, és logikusan a magyar csapat is minden szakákban 4 versenyzővel megyünk ki egyén és csapatban. Én azt gondolom, hogy alapvetően egy erős csapatunk megy. Nem elkiabálva, az én érzésem az, hogy fogunk hozni érmeket. Én 3 éremmel számolok, amelyben reményem szerint akár egy arany is benne lehet. De még egyszer mondom, ez a korosztály az, ahol meg aztán vagy mindenbe jön az nap, és mindenkinek nagyon megy, vagy simán lehet, hogy most még nincs meg, mert nem érettünk
ez
meg.
Ez is mind 3 fegyver, nem?
Mind a 3 fegyver, nem, így van. Úgyhogy nagyon drukkolunk nekik jó utazást, ugye ők holnap indulnak, és aztán reméljük, hogy fantasztikus eredmények fognak születni.
Hát így van, mi is, vagy hát innen is tényleg sok szerencsét, vagy szokták mondani, egy kalappal nekik. Ha már későn érő típus, és ez még belefér az adásba, vannak, vagy voltak olyan vívók, akiket annyira nem kalkulált be a közvélemény nagy tehetségként, és nem várt tőlük annyit, de aztán mégis későn érő típusként nagy eredményeket értek el most a közelmúltba? Mert nyilván voltak, csak hogy...
Folyamatosan vannak ilyen versenyzők, nagyon más, hogy ki hogyan érik, milyen gyorsan, és akkor most az, hogy az európai vívók, az ázsiai vívók sokkal gyorsabban érnek például.
Uh-huh. Sőt, az amerikaiak is.
Hát igen, de az amerikai vívók nagy része ázsiai rassz képviselik, igen. Tehát hogy egészen más a fizikumuk, másképp állnak, akár a világhoz való hozzáállásuk egy rendkívül teljesen fegyelmezettek, tehát hogy...
De bocsánat, csak azért kérdeztem, hogy például a Fenyvesi Csaba 29 évesen érte el majd, hogy nem, karrierje legjobb eredményét azzal, hogy most ezen a Grand Prix versenyen a 8-ba tudott jutni, és közel volt ahhoz, hogy akár érmet szerezzen. És eddig ugye az előző években nem nagyon hallottunk róla.
Érdekes dolgok, hogy a párbajtörben alapvetően azért a másik két fegyvernemhez képest sokkal
több a meglepetés.
Hosszabb a hátrább van a karrierben. Tehát
ja, valaki meg, nagyon, hátrább van, igen.
Igen, tehát hogy ott 30-34, akár még 40 környéken is lehet csúcsteljesítményt hozni. A karban meg a törben abszolút ez fiatal. Eddig zárójában én egyébként úgy látom, hogy a párbajtör is elkezdett fiatalodni, tehát nagyon-nagyon fiatal versenyzők jönnek be, leginkább azért, mert elképesztő fizikai munkát kellett tenni, ami azért nem lehet összehasonlítani egy 20-23 éves versenyző fizikai teljesítményét egy 40-nel, és aztán lehet így gyógytornázni, meg úgy gyógytornázni, mert nem tudom, mindent kitalálhatunk, de azért 17 év vagy 20 év az rengeteg, tehát az nagyon sok. Én azt gondolom, hogy ebben van némi változás, illetve nagyon-nagyon-nagyon sokan sportolnak, tehát én nagyon várom már a különböző megoldásokat, mert biztos vagyok benne, hogy a következő olimpiáig még mindig lesznek olyan új sztárok, akár hazai, akár nemzetközi szinten, akikkel most még nem is számolunk.
És legyen sok magyar ezek között.
Hát leginkább a magyarok legyenek, igen.
Így van. Kende, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, ez volt a Nemzeti Sportrádió Asszó című két hetente jelentkező vívó magazinja, és most tényleg volt miről beszélni, mert remek magyar sikerek születtek. További jó rádió hallgatást nektek. Sziasztok!
Ez volt az Asszó, a Nemzeti Sportrádió vívás magazinja.
Lehet zöld az ég, és lehet kék a fű, nekem mindegy, hisz végül is így gyönyörű. A tévedés néha jó, tudod, Amerikába is így jutott el az a hajó. Így én keresem a feketét a fehérben, keresem a vonalat a tenyérben, de érzem azt, hogy nekem így jó, jó, jó. Ceruzával rajzolt fantomkép, esküszöm, pont mint én, hát mit is tettem, bárcsak érteni, itt járok meg. láthatnék, mert lehet zöld az ég, és lehet kék a fű, nekem mindegy, hisz végül is így gyönyörű. A tévedés néha jó, tudod, Amerikába is így jutott el az a hajó. Vigyorog a tükröm, hogy furcsán néz, valamilyen laza trükkel már megint új arcot cserél. De érzem azt, hogy nekem így jó. Legurult az égről most, ahol biztosan teljesen tele volt. Velem is megtörtént, de nekem így jó. Felnőhetnék, csak becsapás, hogy nagynak látsz. A külsőség csak kifogás, egy megtévesztő más. Mert lehet zöld az ég, és lehet kék a fű, nekem mindegy, hisz végül is így gyönyörű. A tévedés néha jó, tudod, Amerikába is így jutott el az a hajó.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Én is írók szeretnék lenni, mint te. És gondoltam, első lépésként jelentkeznék az író tanfolyamodba.
Egy regényben a szereplők karakterek, akik életre kelnek.
Életre kelnek?
Ha elég sokat tud róluk az író.
De én semmit sem tudok anyáról.
Akkor kutatnak kell.
Szóval, hogyha többet nem tudok anyáról, akkor életre kell.
Véletlenül írtam egy könyvet. Ma 21 órakor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Szabados Noémi a vigaszágban bízhat, Bognár Erika kiesett a birkózó Európa-bajnokságon. Újabb két miniszterjelöltet nevezett meg Magyar Péter. Marad a szeles, napos, felhős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Ma a nők is elkezdték a küzdelmeket a tiranai birkózó Európa-bajnokságon. Szabados Noémi mes nélkül jutott be a 68 kg-os súlycsoport negyed döntőjébe, miután albán ellenfele sérülés miatt nem állt ki a mérkőzésre. A folytatásban aztán technikai tussal alul maradt a címvédő fehér orosz Alina Savchukkal szemben. Így a vigaszágban bízhat még. Az 59 kg-os Bognár Erika a selejtezőben 8-0-ra kikapott a szintén fehér orosz Márta Hetmanevától. De mivel legyőzője a következő körben vereséget szenvedett, így a magyar versenyző kiesett. Rangos francia kitüntetést kapott Gyulai Zsolt. A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke az ifjúságért, a sportért és a közösségi szerepvállalásért járó aranyérmet vehette át Jonathan Lacott nagykövettől. Az elismerést Franciaország sportért, az ifjúsági és közösségi életért felelős miniszter adományozta a MOB első emberének. Ma este kiderül, melyik csapat lesz az Zalaegerszeg ellenfele a labdarúgó Magyar Kupa fináliában. A másik elődöntőben a címvédő Ferencváros az Etót fogadja. A 20 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A döntőt május 9-én rendezi a Puskás Arénában.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Újabb miniszterelnök miniszterjelöltek nevét jelentette be Magyar Péter. A leendő kormányfő a közösségi oldalán azt írta, hogy terület- és vidékfejlesztési miniszternek Lőrinc Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét. A miniszterelnökség vezetésre pedig Ruf Bálintot kérte fel, mindkét jelölt elfogadta a megbízást. Megérkeztek Ukrajnába az újraindulás utáni első kőolaj szállítmányok a Barátság vezetéken, tájékoztatott a MOL. A cég arra számít, hogy Magyarországra és Szlovákiába legkésőbb holnap érkezik meg a nyersanyag. Volodymyr Zelenszkij elnök tegnap jelentette be, hogy befejeződött a január végi orosz támadás után leállt rendszer helyreállítása. Gyorsítaná az áttérést a tiszta energiára az Európai Bizottság. A földnapja alkalmából bemutatott intézkedés csomag célja, hogy elősegítse az átállást a fosszilis energiáról az elektromos energiára. Az energiaügyekért felelős biztos kizártnak nevezte, hogy Európa újra orosz fosszilis energiát vásároljon. Tűz volt az iváncsai akkumulátorgyárban, több dolgozó kórházba került, tájékoztatott közösség oldalán Nagy Ervin. A Tisza párt megválasztott parlamenti képviselője azt írta, az elmúlt időszakban több jelzés is érkezett hozzá arról, hogy a gyárban nem minden esetben tartják be a munkavédelmi előírásokat. Ezért levélben fordult a vállalat vezetéséhez, amelyben tájékoztatást kért a tűzeset pontos körülményeiről is. Mától érintéses fizetéssel is lehet jegyet venni a budapesti metró vonalakon. A reptéri buszokon és a kis föld alattin már korábban bevezetett Pay & Go szolgáltatás az összes állomáson elérhető. A tranzakcióhoz nincs szükség előzetes regisztrációra vagy alkalmazás letöltésére. Virágzik Európa a legnagyobb narcisz mezeje, Babócsán. Az idei narcisz napot szombaton tartják a somogyi település határában a Basa kertben. A hagyomány szerint a 13 hektáros területet a török hódoltság idején ültették be csillagos narcisszal, ma pedig védett övezetnek számít.
Közlekedés.
9 kilométert meghaladó a kamionsor az M1-es autópálya a Budapest felé vezető oldalán Tatai és Tatabánya között a külső sávban. Kerülni személyautóval Komáromtól a Kocs-Tata útvonalon lehet, majd a Tatabánya centrum csomópontnál visszatérni a pályára. Ezt követően a 61-es kilométernél van lehetőség a belső átterelt sávot választani.
Időjárás.
Fátyol felhős napos idő várható, eső nélkül a továbbiakban is. Ma az északi szelet élénk, holnap már többfelé erős lökések kísérik. Éjszaka általában -2, +4. Napközben pedig 6 és 21 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Ballai Attilával beszélgetünk még hozzá. A labdarúgó világbajnokság június 11-ei rajtja az apropó, és az európai csapatok háttérbe szorulását próbáljuk megfejteni és végigvezetni 1930-tól az első Uruguayban rendezett VB-től. Ugye most Mexikóban, az Azték stadionban június 11-én Mexikó-Dél-Afrika lesz a nyitómeccs. Érdekesség, hogy 2010-ben Dél-Afrikában ugyanez volt a fordított szereposztás, tehát akkor Dél-Afrika volt a házigazda, és 1-1 lett Mexikó ellen. Volt ott gyönyörű dél-afrikai gól is, de a mexikóiaké sem volt csúnya. Hogy most lesz-e gól, azt nyilván nem tudom, különben megfogadnám. Attila, kezdjük egy általánossal. Ugye 48 csapatos foci VB először, ha abból indulunk ki, hogy 1978-ban még csak 16 csapat volt, akkor eljutottunk oda, hogy most már 32-vel több csapat van, ami ahhoz képest, hogy 98-ban meg annak örültünk, vagy nem örültünk, hogy 32 csapatos lett, tehát szépen megy fel, 16, 24, 82-ben volt először 24 csapat, 98-ban 32, és 2026. június 11-en megkezdődik három helyszín lesz, három házigazda, USA, Mexikó és Kanada, és ez a nyitómeccs, ez azért, hogy 16 európai csapat lesz a 48-ból, csak hárommal több, mint korábban, és ez a beszélgetésünk témája. Általánosában ez mennyit árt a labdarúgásnak, árt-e egyáltalán?
Szerintem árt, önmagában már a 48-as mezőny is nagyon nagy, meg nagyon sok lötyög. Az egyik ismerősöm mondta Curaçaóra utalva, hogy nem igaz, hogy már egy ital is kijutott a világbajnokságra, de hát valóban egészen elképesztő csapatok lesznek ott a VB-n, és az, hogy a 48-ból csak 16 európai lesz, tehát ez, hogy a mezőnynek a kereken az egyharmada lesz európai, ennél rosszabb arány a világbajnokságok történetében európai szempontból csak egyszer alakult ki, éppen az első VB-n 1930-ban, amikor 13 csapatból 4 volt az európai, de nem azért, mert kiszorították van az európai csapatokat, hanem mert nem vették komolyan a világbajnokságot, illetve megsértődtek azon, hogy miért Uruguay kapja meg a rendezés jogát, szóltak mellette érvek, hiszen 1924-ben és 28-ban olimpiai bajnoki címet nyert Uruguay, ő volt a világ akkori legjobb csapata, a Fradi is alig tudta megverni Montevideo-ba 3-2-re 1929-ben, ezt persze poénból mondom, de tényleg így volt, illetve Uruguay 1930-ban ünnepelte függetlenségének centenáriumát, tehát több okból is járt neki a VB, de ezt az európaiak nem így gondolták. Európa vezető válogatottjai tulajdonképpen bojkottálták a világbajnokságot, és akkor Magyarország is Európa vezető válogatottjai közé tartozott. Nálunk például egyértelmű volt, hogy a Ferencváros, az Újpest és a Hungária, vagyis az MTK vezetői nem fogják elegedni több hétre erre a idézőjelbe kalandra a játékosaikat, hiszen az hátráltatta volna a klub felkészülést. Így aztán Belgium, Franciaország, Jugoszlávia és Románia 4 európai csapat volt csak a 13-ból.
Annyira kaland, hogy valóban én is így találtam meg az archívumban. Ugye 1926, amikor eldőlt, hogy 1930-ban majd Uruguay lesz a világbajnokság, és ahogy ezt te is mondtad, valóban az volt a legfőbb érv, hogy az olimpiai bajnok, mert korábban nem volt foci VB, tehát akkor a világ legjobbja, az uruguayi csapat a két legutóbbi olimpiai tornát megnyerte. Valami 41 tagországa volt a FIFA-nak, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnek, és abból 26 európai, általában még ez is egy nyomós érv volt, hogy Uruguayban legyen, illetve ne Európában, mert hogy 41-ből 26 európai, ezt a fölényt már nem akarták tovább erősíteni, illetve ilyeneket találtam, hogy az említett 4 ország, Jules Rimet, francia állampolgár, ő volt a FIFA elnöke, egy belga alelnök volt, tehát a franciák és a belgák így voltak ott, második Károly pedig román királyként nagyon szerette a labdarúgást, és még rendeleteket hozott, királyi rendeletek arról biztosították a focistákat, hogy fizetett szabadságon lehetnek, amíg ezen az uruguayi kalandon részt vesznek a 3 hét alatt, plusz valamiből fizetni is kellett a kiutat meg az ott létet, mert valóban ez abszolút anyagi kérdés volt. Tehát 1930-at kipipálhatjuk, hogy akkor 13 országból csak 4 európai, és most van még egy olyan arány, ami nem Európának kedvez. Hogyan folytatódott 1934-ben? Mert ott két európai rendezésű foci VB jön a 30-as években.
Így van, jött a kontraszt. 1934-ben 16, 1938-ban 15 csapat vett részt a VB-n. Utóbbi azért csökkent vissza 15-re, mert bár Ausztria kijutott a világbajnokságra, de az Anschluss miatt már megszűnt önállóországként létezni, és nem nevezhette a csapatát. De mind a 16-ból, mind a 15-ből 12 európai volt. Uruguay az első VB győztese és házigazdája megsértődött az európaiakra, ezért nem vett részt az 1934-es, majd aztán a 38-as világbajnokságon sem. Argentína ellenben eljött, és már 34-ben, és Brazília is, mellettük az Egyesült Államok és Egyiptom. Majd aztán 38-ban olyan egzotikus csapatok, mint Kuba és Holland-India, azaz a mai Indonézia. És amikor például 38-ban arról beszélünk, hogy a magyar válogatott világbajnoki döntőt játszott, akkor ne felejtsük el, hogy érdekes módon az elődöntőt azokkal a svédekkel játszottuk, akiknek mindaddig egyetlen egy meccset kellett játszani. Kubát legyőzték 8-0-ra, mert az osztrákokat sorsolták volna ki nekik, ott erőnyerőként tovább jutottak, aztán megkapták Kubát. Tehát enyhén szóval nem került nekik eszelős erőfeszítésbe világbajnoki elődöntőbe kerülni.
Hát nagyjából a vicc kategória, tehát ez elképzelhetetlen, de mégis van. Ha már Holland-India meg Egyiptom, a magyar csapat 38-ban Holland-Indiával, 34-ben Egyiptommal játszott, tehát mi azért az ilyen különleges csapatokkal játszottunk szívesen, illetve hát így dobta a gép, vagy így sorsolták. Mondjuk egyiptomi csapásként híresült el egy korábbi meccs Egyiptom ellen.
10 évvel ezelőtt, és mi ezt a mérkőzést magyarok, ennek a mérkőzésnek a visszavágójának tekintettük.
Tehát a 24-es olimpián kaptunk ki Párizsban. A 24-es olimpián
3-0-ra kikaptunk Párizsba Egyiptomtól, és 1934-ben a korabeli sajtó, a Nemzeti Sport így is harangozta be, hogy elérkezett a visszavágás ideje. Valóban elérkezett, nyögvenyerős első félidő után 4-2-re nyertünk. Aztán, ahogy mondod, 1938-ban az első körben, mert akkor kieséses rendszerű VB volt még, 34-ben meg 38-ban is, Holland-Indiával játszottunk, sőt, 1954-ben csoport ellenfelünk volt Dél-Korea, hát ne a mai léptékkel képzeljük azt a dél-koreai csapatot. 9-0-ra győztünk, és 7-0-nál néhány dél-koreai játékos leült a fűbe egy kicsit pihenni, mert annyira kimerítette őket az eszelős iram, amit a magyar csapat diktál. Tehát érdekes módon, amikor 1954-ben a VB negyeddöntőben a brazilokkal összekerültünk, akkor a magyar válogatott dél-amerikai válogatottal először játszott. És ezt megelőzően már játszott Egyiptommal, Holland-Indiával, Dél-Koreával, és 54-ben kaptuk meg az első dél-amerikai ellenfelet.
1930 lett az első VB, azt mondtad, hogy 13-ból 4 európai, majd jött a két európai, ahol 16-ból, illetve 15-ből 12 európai. 1954-et említed, ott is ugye Svájcban 16-ból 12 európai, Brazília, Uruguay, Mexikó és Dél-Korea nem európai ország. 1950 azért ott a második világháború után gondolom megint nem lehetett könnyű házigazdát találni, és nem véletlenül nem Európa rendezte.
Így van, és Európából több válogatott is vagy gazdasági, vagy egyéb presztízs megfontolásból távol maradt a világbajnokságtól. Hát ugye Magyarországon, ami formálódó aranycsapatunk, és még a 30-as évek végének klasszis játékosaiból egy szenzációs 11-et lehetett volna kialakítani, de az akkori kommunista állami és sportvezetőség még nem tisztázta a viszonyát a futballhoz, mert a Szovjetunió sem tisztázta a magáét, ezért távol maradtunk a VB-ről, alvilágbajnokságnak csúfolták itthon azt az 1950-es VB-t, és a 13 résztvevőből mindössze 6 volt európai, mellettük 7 amerikai. Aztán 54-re megint helyreállt a világrendje, ha úgy tetszik, úgy, ahogy 34-ben és 38-ban a 16 csapatból 12 volt az európai 1954-re.
A FIFA-n belül, tehát a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségen belül ez vajon miként változott, alakult, egyáltalán mennyire vették ezt figyelembe, mert hát ha mostaniból indulunk ki, akkor azt nézik, hogy ugye én most csúnyán és egyszerűen fogalmazok, de hát nagyjából az igazsághoz közel állhat, hogy azért egy-egy szavazat ugyanannyit ér. Említettem, hogy 1926-ban 41 tagállamból volt 26 európai, most meg több mint 200 tagállama van a FIFA-nak, és mondjuk Curaçao szavazata az ugyanúgy egyetér, mint németországi, vagy mondhatnám az USA-t is, vagy éppen Oroszországot. Tehát nyilván azért kellenek ezek az egzotikus országok, hogy így, meg 2010-ben azért kellett egy dél-afrikai, egy afrikai, az első afrikai foci VB, megsorolhatjuk aztán a katari VB-t, mert hát itt a szavazatok szempontjából majd a későbbi FIFA elnök választásnál ez döntő lehet.
Így van, meggyőződésem, hogy Európa térvesztésének ez a fő oka, a sportdiplomácia, illetve az éppen hatalmon lévőknek azon szándék, hogy bebetonozzák magukat, és ezt nem csak rendezések odaítélésével teszik meg, mert hát azért minden országnak nem lehet futball VB-t adni, hanem azzal is, hogy a kvóták azok folyamatosan romlanak Európa számára. Dél-Amerika sértetlenül kerül ki ebből a történetből érdekes módon, Afrika és Ázsia pedig egyre inkább értékelődik fel. Amit a tekintetben én megértek, hogy ha nem Európából nézem a világot, hanem bárhonnan máshonnan, akkor joggal háborodhattak fel azon, hogy 16-ból 12 európai. Miért? Ugyanakkor én már gyerekként emlékszem az 1974-es VB-re, ott már az európai arány 16/9-re romlott, de ezt is mondjuk idézőben, hogy romlott, mert a részvevőknek még mindig több, mint a fele európai volt, és exotikumként találkoztunk Haitival és Zaire-vel. Haiti 2-14-es gólkülönbséggel zárta a VB-t, a lengyelektől 7-0-ra kapott ki, Zaire 0-14-es gólkülönbséggel zárta a VB-t, a jugoszlávoktól 9-0-ra kapott ki, és különösen a skótok átkozhatták Zaire-t, mert Skócia, Jugoszlávia és Brazília körbe döntetlenezett egymással, innentől kezdve azon múlott, hogy melyik esik ki ebből a három, és melyik kettő tovább, hogy ki mennyire veri meg Zaire-t. Zaire az első meccsen a skótok ellen még úgy valamennyire igyekezett, ezért csak 2-0-ra kapott ki. Majd utána ugye a jugoszlávoktól 9-0-ra és a braziloktól 3-0-ra, ez volt a skótoknak a végzete, és azért akkor elterjedté vált az a nézet, hogy hát nem kéne ennyire higítani a mezőnyt, mert Zaire meg Haiti valóban csak azért volt ott, hogy na fel lesse mutatni, hogy na lám, már innen is érkeznek csapatok. Így aztán 1982-ben, amikor először bővült 24-esre a mezőny, akkor 24/14 volt az európai arány, ami azért megint a
hát különösen, több, mint a fele, ugye,
több mint a fele, és ez egészen bizony így maradt 1990-ig, amikor Olaszországban a 24 résztvevőből ugyancsak 14 volt az európai csapat, és mai ésszel vagy mércével már felfoghatatlan, hogy mindössze 2 ázsiai és 2 afrikai volt.
Sőt, ugye nagyon sokáig például Óceániából nem volt automatikus résztvevő a foci VB-n, mert hát ez vagy Ausztrália, vagy Új-Zéland lehetett, csak ahol komolyabb labdarúgásról beszélhettünk.
Így van.
Ausztrália még elment Ázsiába is.
Azért, hogy kijusson a VB-re, mert interkontinentális selejtezőt kellett játszani Óceániából, általában megkapott egy dél-amerikai ellenfelet, és ki is esett. Ezért úgy döntött, hogy egyszerűbb útja lesz, hogyha elmegy Ázsiába, és abban a selejtező rendszerben nagyobb esélye van arra, hogy egyenes úton kijusson a világbajnokságra. De itt elsősorban 1990-től kezdve az afrikai futball kezdett felértékelődni, és Afrika térnyerése részben ennek köszönhető, hogy 1990-ben Kamerun, 1994-ben pedig Nigéria döbbentette meg a világot, és tényleg komoly futballal.
Hiszen 1994-ben az USA-ban, akkor az Amerikai Egyesült Államok egyedül volt házigazda, Nigéria csoport első volt, és a nyolcad döntőben nagyon-nagyon sokáig, a 88. percig vezetett az olaszok ellen. És hát az a nigériai csapat, emlékeim szerint később a 96-os olimpián is, hát egyrészt a magyarokkal is összekerült.
Is, igen.
Igen, tehát egy nagyon erős nigériai válogatott, vagy korosztály volt, tényleg volt 22 nagyon jó labdarúgójuk, tehát cserékkel együtt is erősek voltak.
De hát 1990-ben Kamerunnak is, hiszen eleve az a kezdett a VB, hogy ugye akkor már szokás volt, hogy a VB címvédő játssza a nyitó meccset. Argentina-Kamerun 0-1. Tehát azért ez nem akármi
felkapta
volt.
Felkapta a világ a fejét, hogy ott mit tud ez a Kamerun,
igen,
pedig
igen.
Milláék már korábban is ott voltak, már 82-ben is.
Igen,
de
igen,
a nagy
igen.
Csodát az 90-ben hajtották végre, majdnem az első afrikai ország lett, amely bejutott a négy közé.
Hát olyannyira majdnem, hogy csoport elsőként a nyolcad döntött Kolumbiával szemben megnyerték, majd a negyed döntőben Anglia ellen vezettek egészen a hajráig, amikor Lineker 11-esből egyenlített, és a hosszabbításban csikarták csak ki az angolok a győzelmet 3-2-re.
Azt is 11-esből, igen. De magyarán elfáradtott Kamerun minden szinten.
Igen, igen.
A rutin, mert Anglia nem játszott jobban, csak hát ugye taktikusabban, meg rutinosabban. Több ilyen szituációhoz szoktak már akkor is az angol bajnokságban például az angolok. Hát a románokat is legyőzte ez a kameruni válogatott, és szerintem egy világ szerette meg, mert ugye Milla táncott a szögletzászlónál a gól után, az is híres lett, ami eladhatóvá tette ezt az egészet. Mondod, hogy az afrikaiak térnyerése, és aztán 1998 először 32 csapat. Itt milyen volt az európai arány?
Már csak 32/15, tehát egyrészt megint beesett 50% alá, másrészt ha a 24/14-jel összevetjük a 32/15-öt, akkor azt látjuk, hogy a 8 plusz helyből egy jutott csak Európának. És ebből a 32 csapatból már Afrika adott 5-öt és Ázsia 4-et. Úgyhogy itt már radikálisan felborult a korábbi status quo, ami aztán egy ideig maradt így nagyjából, és most 2026-ra jutottunk el oda, hogy a 48-ból 16, tehát már nem is az 50% alatt van Európa, hanem egyharmadnál, 33%-nál. Hát azért ennél lejjebb nem tudom elképzelni, hogy süllyedjen, mert hogyha nem azt nézzük, hogy melyik kontinensnek hány FIFA tagállama van, vagy melyik kontinensnek mekkora népessége, a területe.
Hanem mondjuk a világbajnoki aranyérmeket.
Hát akkor egyértelmű a helyzet.
Végezetül nézzük is ezt meg, tehát, hogy hány világbajnok van, illetve kicsit sorold is el mind a 8 világbajnokat, érmeseket, és ha jól számoltam, és a törökök VB bronzát is hozzáadjuk a világbajnoki érmesekhez, az arany és ezüst érmesek, meg a bronzérmesekhez, akkor nem is 15, hanem talán már 16 európai érmes is van.
Akkor már kijön egy VB mezőny, igen. Mert ugye, ahogy mondtad, van 8 világbajnok, 3 Dél-Amerikából, ugye Brazília, Argentina, Uruguay. 5 Európából, Anglia, Olaszország, Németország, Spanyolország és Franciaország. Van további 5 olyan európai ország, amely világbajnoki döntőt vívott, Magyarország, Csehszlovákia, Svédország, Hollandia és Horvátország. Ez így már 10, és aztán van további 5, amelyik bronzérmet szerzett. Hát a jugoszlávok 1930-ban nem játszottak a bronzér, hanem megkapta az Egyesült Államok is, meg Jugoszláv is, de Jugoszlávia, Ausztria, Portugália, Lengyelország, Belgium, és igen, ha a törökök 2002-es harmadik helyezését ide vesszük, akkor 16 európai érmes csapat van. Tehát ez döbbenetes szám.
És emellett, ugye Európa fölénye mellett még a dél-amerikaiak tudnak valamit felmutatni. A bronzérmesek között ugye Jugoszlávia, Ausztria, Portugáliára is lehet emlékezni, Lengyelország, Belgium. Hát foci nagyhatalmak, tehát most például ezért hiányzik. Most Ausztria, Norvégia és Skócia 1998 után jutott ki erre a bizonyos VB-re. Kanada rendezőként ugye 86 után most 2026-ban, de például a lengyelek nem lesznek ott a világbajnokságon. Hát Jugoszlávia pedig már megszűnt.
Hát meg ugye az olaszok nem lesznek ott, tehát azért ez a fő veszteség.
Legnagyobb
hiányzó. A legnagyobb veszteség, hogy A négyszeres világban csak a sorozatban harmadszor nem lesz ott,
igen. És lehet szeretni, vagy nem szeretni őket, de azt már nem kimerem jelenteni, hogy azért most már van annyira rutinos az ember, tehát hogy ezt nem lehet úgy érzelmileg. Szakmailag egy nagy hatalom, ha az adott sportágban már harmadszor hiányzik, azért az baj.
Mindenképpen baj, és magukban kell, hogy keressék az olaszok a hibát. Ugyanakkor teljesen nyilvánvaló, hogy a VB-n résztvevő 48 csapatból 20-at hátratett kézzel megvernének. Tehát azért
főleg tétmeccsen, amikor
főleg tét meccsen,
tudják, azért, hogy egy meccsen dőre.
Azért ennek ez is az oka, hogy a kedvenc sportágaddal még előhúzakodjunk a jégkoronggal. Tehát az egy jó lebonyolítási rendszer, hogy tehát csak azért, hogy a Nemzetközi Szövetség elnöke pozícióba maradhasson, Fekete-Afrikából nem fognak a nagy világbajnokságra csapatot vinni, vagy Dél-Kelet-Ázsiából, hanem gyakorlatilag ott van a két észak-amerikai nagy csapat, az Egyesült Államok és Kanada. Hogyha oda téved néha Kazasztán, és számoljuk Európa helyett Ázsiának, Kazasztánt legyünk megengedők, de az összes többi válogatott európai, mert Európában játszák olyan szinten a jégkorongot, hogy érdemesek legyenek a válogatottjai arra, hogy ott legyenek az AVB-n.
Mind a férfiaknál, mind a nőknél, sőt, ha már jégkorong, akkor ez a divíziós rendszer, meg még amikor ugye A, B, C és D csoport volt, még ugye volt Csehszlovákia, Szovjetunió és Jugoszlávia. A másik szabály, hogy alulról kellett kezdeni a szlovákoknak is, amikor külön váltak. Tehát magyarán a legaljáról, a leggyengébb csoportba besorolták őket, és onnan kellett feljutni a világelitbe. Tehát nincs olyan, hogy jött itt nagyon tudtok hokizni, akkor mentek a legjobb 16-ba, ilyen nincs. Vagy hogy a világranglistán nem tudom, ilyen egyébként megveritek Kanadát és USA-t, és akkor már 12-ek vagy 8-ok vagytok, tehát világelit nem. Nagy fenét mentek a mongolokhoz, meg a törökökhöz, és nyilván ott mindenkit bucira vertek, és aztán feljuttok erőből, meg eredmények alapján. Mert ez lehetne még zárásul, hogy hát akkor hol van itt az igazság, vagy mi lehet a jó lebonyolítási rend, mert most is még a 32 között, tehát ilyen soha nem volt, hogy egyenes kieséses meccs lesz a 32 között, a 16 közé jutásért. És sokan mondják, és szerintem mind a ketten ezt képviseljük, hogy valószínűleg az egyenes kieséses szakaszban még a 32 között is nagyon furcsa meccsek is lesznek, de legalább már tétmeccs, de a VB az a 16 között kezdődik.
Igen, vagy legalábbis nekem is a 32 között az egyenes kiesésnél kezdődik a VB. Egyébként is van egy ilyen bogaram, hogy bármilyen versenyben, ami Európa-bajnokság, világbajnokság csapatsportba. Én szeretem, hogyha a résztvevők száma a kettőnek valamelyik hatványa, mert az igazi lebonyolítás, ha 8, vagy 16, vagy 32 csapat van, mert akkor lehet megcsinálni, hogy 4-es csoportok vannak, 2 tovább megy. Amikor már legjobb harmadikok is tovább mennek, az már kiváló alkalom a malmozásra. Az általában csak rontja a megítélését mindenféle versenynek, meg a harmadikként tovább jutott csapatok némelyikének is. De hát ez
ilyen volt a 82-es, amit még egy mondat erejéig azért szóba hozhatunk, amikor kigolyózták Algériát. Hiába verte meg aztán az NSK-t is.
Így van, csak aztán az NSK 2 egyre megverte Ausztriát, és ezzel ez a két csapat ment tovább, és Algéria esett ki. De hát azt se felejtsük el, hogy mi 1986-ban úgy estünk ki, hogy ugyan harmadikok lettünk a csoportunkban, mert Kanadát legyőztük, 2-9 volt a gólkülönbségünk, és 2-7-tel Uruguay még tovább jutott. Tehát csak ha a szovjetektől, ha csak 3-0-ra kaptunk volna ki, meg a franciáktól, és akkor simán benn vagyunk.
Vagy Kanadát 4-0-ra verjük, 5-0-ra verjük.
Igen, akkor simán benn vagyunk, tegyük hozzá érdemtelenül, mert amit ott nyújtottunk azon a VB-n, az hát az még mai észre is, ha van ember fölött, akkor az ember alatti teljesítmény volt. Ezért mondom azt, hogy nagyon jó volt a 32-es VB, ha már 48-as lett, akkor 48-as lett, nincs mit tenni, 64-es csak nem lesz egy ideig még. Representing that to the California. Baby, baby, I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta love who you love. And if you love the wrong person, you gotta live with that. Right now, I just need you to listen. All my lovers out there, make sure you make sure you want to be with you, I'm not a man.
mistake, baby. Ain't no turning back now, though. You gotta live with it. Yeah, 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 let's go. Love gone for good, ain't never coming back. Bloodshot red, now my heart turned black. We was both young, I ain't never blame that. Both got hurt like a train, same track. I need to let you know that I need to let you go. Find me at the club, get it popping like whoa. When you sleep at night, hope you think about your boy. Lying, looking up, thinking that you hear my voice. Hear it in your room, hear it all alone. Hear his things, thinking that I'm breathing on the phone. But I'm gone, girl. Try to play me for a fool, but you wrong, girl. I'm full of pain, loving you. One life to live, so live it to the fullest. The hell with the haters, love hurt like bullets. Now I'm B.I.M.P., Cupid with a semi. Lovers keep a couple, now the prophet got plenty. Go!
Szám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
Minden hétköznap 16 órától
a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sportrádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, ez a Hazafutás április 22-én szerdán a mikrofonnál a műsorvezető Keszidóra. Szűcs Miklós szerkesztő, valamint Nagy Máté és Jábor Tamás hangmérnök kollégáimmal számítunk a figyelmükre a következő három órában. Szó lesz vívásról, hiszen a válogatott tagjai számos érmet szereztek az elmúlt hétvégén. Természetesen 16 órától jön majd a Nemzeti Sportkör, 17 órától pedig a BEK és BL döntők történetének 1988-as évét dolgozzuk fel. Az utolsó fél óra pedig Vatai Gabriellát, a Magyar Röplabda Szövetség elnökét látjuk vendégül. Követhetnek minket a 105.9-en, a nemzetisport.hu-n, az m4sport.hu-n, adásainkat pedig visszahallgathatják a Mediaclick-en vagy Spotify csatornánkon. És ahogy említettem, vívással kezdünk, hiszen a hétvégi budapesti párbajtőr Grand Prix-n Nagy Dávid aranyérmet, míg Muhari Eszter ezüstérmet szerzett, és itt van már velem a stúdióban Nagy Dávid, olimpiai bajnok párbajtőröző, aki egy hihetetlen fordítással győzött a döntőben. Szia, köszöntelek!
Szia, köszöntöm a hallgatókat!
Hát mennyire sikerült megünnepelni ezt a vasárnapi győzelmet, mert azért hétfő délelőtt ti már ralisztatok Balaton környékén.
Így van, rövid volt az idő a döntő és a csapatépítő program között, úgyhogy sokáig nem lehetett húzni az ünneplést, de azért mégse lehetett kocintás nélkül hagyni ezt a győzelmet. Első magasan jegyzett nemzetközi egyéni aranyérmem, úgyhogy nagyon örültem neki, és volt is egy kis happening, összeültünk a barátokkal, és ittunk rá egy gyorsat, illetve van egy hagyománya is itt Budapesten a verseny utáni after partynak. Ezt sok nemzet várja, és ez már egy hosszú múltra tekint vissza egyébként, hogy most nem erről szeretnék beszélni egyébként azért, mert ugye nyilván azért élsportolók vagyunk, és nem is ez van fókuszban, de egyébként van ez is, ami még így a verseny után még kicsit összehozza a társaságot, és kicsit kötetlenebb környezetben tudunk a nemzetekkel beszélgetni, kicsit ismerkedni, úgyhogy van egy ilyen összetartó szerepe ennek a programnak, ami idén is megvalósult, és szerencsére ott is sok gratulációt fogadhattam, aztán pedig ugye másnap már ott a rally cross autóban fogtam szorosan az övet, hogy a kis iszogatásnak ne legyen nyoma az autóban, de szerencsére egyébként nem volt ilyen probléma. Nagyon élvezte